Köszönöm szépen, főtitkár helyettes asszony, tisztelt elnök urak, tisztelt alelnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim. Ez a kérdés, hogy mit öröklünk és mit nem, egy kihívás arra vonatkozóan, hogy a válasz is benne van, hogy nem öröklünk mindent, és erről szól ez a mostani pár perces összefoglalás. Nagyjából erről szeretnék szólni, tehát már a főtitkár helyettes asszony által megemlített szóról, a genomikáról, ami a teljes örökítő anyag tudománya, a környezet hatása, ezt néha epigenetikának hívjuk, illetve olyan etikai kérdésekről, és lehetne jogi kérdésekről is beszélni, amik bizonyos határokat jelentenek. Mik azok a remények, a kilátások, és mik a határok? Én meg vagyok győződve, hogy egy természettudomány, de talán a társadalomtudományt azt teszi tudománnyá, hogy ismeri a határait. A sokféleség, a diverzitás a mi környezetünkben nagyon sok szinten megjelenik. Megjelenik természetesen lehetett volna az atomokat és a szubatom partikulákat vagy részecskéket nevezni, a molekulák szinten, a legkülönbözőbb sejtek szintjén, a sejtekből összeállt szövetek, az egyén, az individuum, az individuumok által alkotott populáció és az a társadalmi környezet, ami, mint fogjuk látni, a biológiai működéstől egyre inkább elválaszthatatlannak látszik. Abban a forradalomban, abban a cunami-szerű adathalmazban, amiről Barnabás Beáta főtitkárhelyettes asszony is beszélt, az első megállapítás az volt, hogy mi emberek hihetetlenül egyformák vagyunk. Két nem rokon embernek a genomja, direkt nem géneket mondok, hanem genomot, 0,2%-ban tér el egymástól. Tehát mi tulajdonképpen nagyon hasonlók vagyunk. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy mi nagyon különbözőek vagyunk, hát a kép az két szélsőséget jelent, mert úgy tűnik, hogy abban a 3,2 milliárd nukleotidban, amiből az emberi genom áll, kb. Minden ezredik eltér egymástól, tehát ebben az értelemben mi hihetetlenül eltérőek vagyunk egymáshoz, hogyha itt körbe nézünk, a mi megjelenésünk, ami fenotípusunk, azért, ha csak nem ülnek itt egypetélyű ikrek, akkor azért jelentős eltéréseket mutat. A sokféleség az egy óriási biológiai előnyt jelent. Tehát tehát az emberi diverzitásnak a legfőbb jelentősége, ez egy picit antropomorfizálás, hogy a sérülékenység ellen hat. Tehát ki lehet mondani, hogy a genetikai sokféleség, a sokszínűség az egy óriási előnyt jelent. Már többször elhangzott az, de talán érdekes, hogy a középkori iszonyatos járványok, itt a kolera, himlő, lepra, pest is, tehát több 10 vagy 100 millió ember halálát jelentő, például európai járványok, túlélőinek a leszármazottjai vagyunk mi. Tehát a mi őseink, a mi 6-7 generációval előbb élő ősatyáink és ősanyáink megúszták azt a borzalmas nagy hatást, ami az akkori populáció nagy részére súlyos hatással volt. Tehát mi mindannyian már egy olyan genetikai kiválogatódásnak az eredményei vagyunk, ha így mondhatom, ami bizonyítja, hogy a sokféleség az óriási előnyt jelent. Azok a rendszerek, amikben a különböző disziplinák, például a kémiai, a fizikai, kémiai, biológiai disziplinák dolgoznak mind a méretükben, mind az idő intervallumaikban óriási eltéréseket mutatnak. Az atom maximum 1 nanométer és 10 nanoszekundum, a molekulák már 10 nanométer és akár 10 millisekundum felső értékeket mondok, és egy sejt a maga nagyon széles méret tartományában akár 100 nanométer és 1000 szekundumos élettartamot is jelentett. A szövetek már akár 1 méter méretűek is lehetnek, gondoljunk a csó szerkezetünkre, és szekundumtól órás intervallumig mozognak. Egy teljes szervezet, akár egy emlős szervezet, akár 4 méter, nem ez a cickány, de akár 4 méter is lehet, és a legkülönbözőbb élőnyek akár 100 évet is élhetnek, gondoljunk a Galapagos-szigetek teknős békáira, akik még hosszabb ideig is élnek. Ugyanakkor a biodiverzitás az ökoszisztémákban, együttműködő ökoszisztémákban nyilvánul meg, ami akár 1000 kilométer és 1000 éves intervallumokba számolhat. Tehát ez is egy óriási megközelítési heterogenitás. Valamit érdemes mondani a modern biológia fejlődéséről. A modern biológia a 19. század derekán két óriással kezdődött. Az egyik Charles Darwin, aki Londonban élt, és a populációkat vizsgálta, és vonta le azokat a következtetéseket az evolúcióról, amelyek bizonyos átalakításokkal, meg gazdagítással ma is elfogadhatók, illetve Georg Mendel, egy ágostonrendi szerzetes, aki Brünnben élt, és az egyedek, nevezetesen a zöldborsó keresztezésének a különböző törvényszerűségeit vizsgálta. Az évszázad fordulójára az úgynevezett képalkotó technikák, tehát mondjuk a mikroszkópok annyira fejlődtek, hogy sejteket láttunk, az osztódó sejtekben ilyen színes testeket, kromoszómákat vettek észre, majd jött az a pont 1953. április 25-én, amikor 4-en, nem csak Jim Watson, Francis Crick, hanem egy hölgy, Rosalind Franklin és Morris Wilkins, ők 3-an kaptak 62-ben Nobel-díjat, mert Franklin nem élt már, egy modellt alkottak a DNS-ről. Nem ők fedezték föl a DNS-t, a DNS mind magsavat, ugye nuklein savat, már az első világháborúban látták. Ők egy modellt alkottak, amivel meg lehetett magyarázni elméleti szinten az átörökítésnek a szabályát. Ezután következett egy nagyon hosszú időszak a molekuláris biológia, vagy a rekombináns molekuláris biológia története. Ez ugyanaz a fiatal ember, némi hajvesztés után, tehát Jim Watson, aki ma is él még, és Francis Crick, aki már nem, akik kidolgoztak, és az ő vezetésükkel és inspirációjuk alapján olyan technológiákat, amivel eljutottunk odáig, hogy a 80-as évek végére gyakorlatilag minden gént, vagy majdnem minden gént lehetett vizsgálni. Ennek óriási technológiai háttere volt, ennek óriási jelentősége van. És felvetődött az, hogy az omikák, a genomics, vagy genomika, az a valahogy a teljességet, a globalitást akarja, vagy a proteomika minden fehérjét egyszerre akarta vizsgálni. Ez 1988 végén vagyunk, 89-ben az Egyesült Államokban az NIH, a Institute of Health és más állami intézmények költségvetést kaptak arra, hogy megszekvenálják, tehát a sorrendjét megállapítsák az emberi genomnak, Itt egy óriási verseny alakult ki, ennek először Watson volt a vezetője, majd Francis Collins, aki néhány éve még az NIH igazgatója volt, és egy másik társaság, a Celera, aminek egy Craig Venter nevű vezetője volt. Hatalmas konkurencia harc alakult ki annak minden diszkrét bájával, amit nagyon élvezetes volt ezt a versenyfutást, a személyeskedéstől sem mentes versenyfutást követni. Eljutottunk a mai periódusig, ez már posztgenomika korszaka, amikor elkezdtünk arról beszélni, ami a bevezetőben elhangzott, az epigenetikáról. Ugye epi egy görög toldalék, a genetikán túlit jelent, illetve hálózatokról, és ahogy szó esett, a systems biology-ról, a rendszer elvű biológiáról, ami azt jelentette, hogy az egész rendszert próbáljuk egy szisztémában követni. És mi a jövő? A jövő a szintetikus biológia, ami egyébként a legnagyobb etikai kérdéseket fogja valószínűleg kiváltani. Hát ilyen tényleg, hogy is mondjam, polgárpukkasztó, meg kihívó címmel vannak világkongresszusok, hogy élő lények à la carte, tehát rendelésre, és valóban éppen Craig Venterék két és fél éve egy mesterséges baktériumot hoztak létre, annak a teljes genomját ők egyenként rakták össze. Ez egy elképesztő perspektíva, nem is annyira jövő, hanem egy ma már elkezdődött jövő. Mire alapozott a genetika nagyon sokáig? Hát a királyi családok körül nagyon sok történetíró volt, a Habsburgok kicsit lefittyedő ajka, az egy nagyon jellegzetes Habsburg szokás volt. Voltak olyan angol királyi családok, ahol többen egy foghúzásban meghaltak, elvéreztek meg a véralvadásuk. Nál olyan volt egy genetikai hiányuk, rendkívül sokat tudtunk az iker kutatásból, illetve a nagycsaládokból, a sok generációs nagycsaládokból, ahol ráadásul a hagyományok lehetőséget adtak arra, hogy valami elképzelés legyen, hogy ki örökölt mit a nagyszülőtől és így tovább, és ma is a több generációs nagycsaládok fenotípusát, tehát jellegzetességeit vizsgálva, rengeteg observáló, tehát leíró megfigyelés van, amikor az ember elmegy egy orvoshoz, hogy biztosítást kössön, egészségügyi biztosítás, az is genetikai kikérdezés, hogy milyen betegség volt a családban, szülőkben, nagyszülőkben. Ez egy olyan, orvosok azt mondják, hogy anamnézis, olyan családi anamnézis, amiből bizonyos genetikai kérdésekre való választ már le lehet vonni. Megállapítható volt, hogy nagyon kevés, úgynevezett ritka betegség van olyan, ami egy tényezőtől, vagy főleg egy tényezőtől függ, és a betegségek zöme nem csak poligénes, hanem nem csak multigénes, hanem multifaktoriális. Ebben már van egy különbségtevés, nem csak genetikai elemek, hanem különböző külső faktorok is hozzájárulnak, például a különböző betegségek sokarcú megjelenéséhez. Ezt a képet azért tettem be, ez 3 héttel ezelőtt jelent meg ez a cikk a Nature-ben. Az emberi testmagasság genetikai meghatározását vizsgálták, 253 ezer embernek a teljes genom vizsgálatával, szóval elképesztő nagy merítéssel, közel 700 genetikai elemet találtak, és például nem csak a combcsontunk hosszúságát, tehát hogy ugye az emberi testmagasság legfontosabb komponense a combcsontunknak a hossza, hogy mikor csontosodik el a combcsont vége, ez is nagyon sok genetika, de olyan, amire nem is számítottunk, És mindez csak egy ötödéért felelős annak, hogy mi magasak vagyunk, vagy alacsonyak, vagy éppen a családban hasonlítunk-e a nagypapához, vagy így tovább. Én csak azt akartam ezzel bizonyítani, hogy óriási komplexitás van a örökölt jellegek tényezőinek meghatározásában. Tehát három nagy, óriási mérföldköd volt a modern biológiában. Az egyik a már említett Nature cikk, ez egy másfél oldalas cikk, ami kémiai szerkezet kutatást mond. Egyébként április 25 azóta is a DNS napja, és nemzetközi konferenciák voltak, ez a modell. A másik óriási lépés 2001. február 15, illetve 16, amikor a két vetélkedő társaság, egy állami és egy magán cég egy nap különbséggel kihozta négy emberből, négy különböző etnikumba tartozó állampolgárból, amerikaiból, afroamerikai, orientál, kaukázoid és indián embereknek a genom négy darabból ezt a draftot, ezt a munkapéldányt, a Celera egy emberét vizsgálta, ez nem meglepően Craig Venter volt. Ez egy óriási lépés, szóval tényleg a Holdra szállással, vagy Amerika felfedezésével egyenrangú történelem, és a rengeteg adatból, mert itt négy, illetve egy embernek genetikát vizsgálták, eljutottak 2010-re az 1000 embernek a genomjának a teljes elolvasásáig, és ez alapján két éve kijött egy enciklopédia, az ENCODE, ami megpróbálta egy általános rendszer szintű, rendszer érvényű következtetést levonni. Mi volt ez a rendszer érvényű következtetés? 23 pár kromoszóma, most az emberről beszélek, kromoszómánk van 3,2 milliárd nukleotid bázis, ezek ugye négy betűnek a lineáris kódját jelenti. Minden sejtünkben 2 méter DNS van, csak gondoljuk el, a sejtmagjaink különböző méretűek, de mondjuk egy mikronosak, tehát a milliméter ezred része, szemmel nem látom, ebbe 2 méter DNS van valahogy becsomagolva, és mivel 10-14-en sejtünk van, mindenki, aki itt ül, és aki itt áll, annak a szervezetében 7,6 fénynapnyi DNS van. Elképesztő információs bázis, és csak, ahogy Barnabás Beáta doktor elmondta, 20-valahány ezer génünk van. Ezért mostantól minden vizsgálat genomszintű, ez GWAS-nak nevezik, ez az angolul a Genome-Wide Association Studies-nak felel meg, ma már illik olyan következtetést, úgy levonni következtetést, hogy az egész genom vizsgálatát elvégezzük. És ez minden sejtre igaz. Igaz a neurobiológusok egyik kedvenc sejtjére, a purkinje neuronra, ami szemmel látható, óriás, és igaz, ez méretarányos, egy fehér vérsejtre. Ugyanez a jellegzetesség, a 2 méter és a 3,2 milliárd bázis, pár ez minden sejtünkre igaz. Hihetetlen a fejlődés. A emberileg döbbenetes, nem várt fejlődés másfél évenként megkettőződik az a genetikai információ, ami rendelkezésünkre áll, megkettőződik a fajok száma, akinek elolvasták a teljes genomját, és a döbbenetes az utolsó, hogy a technológia fejlődésével az árak feleződnek. Ez egy nagyon érdekes tudomány-gazdasági helyzet, hogy egyre többet, egyre olcsóbban. Ennek is vannak etikai és jogi különböző vonatkozásai. Egy példát mondok, ez a kék jelenti azt a költséget, a teljes költségen belül, amit a nukleotid sorrend elolvasásába került. 2000 előtt ez volt az öm, ez a mai helyzet. Itt most már a feldolgozás, például a bioinformatikai feldolgozás költségei is nagyon magasak, és körülbelül 1-2-10 éven belül gyakorlatilag ingyen lesz, jelenleg 1000 dollár, 2000 dollár egy teljes emberi genom meghatározása, de az igazi költség az informatika. Az igazi költség az a biomatematikai megközelítés, ami hasonlóságokat, ismétlődéseket, eltéréseket tud biomatematikai módszerrel vizsgálni. Valóban ez lesz a helyzet, szerintem nem is kell 6-8 év, hogy mindannyiunk zsebében lesz egy csipkártya, ahol amíg teljes genomunk információja jelen van. Egy más kérdés, hogy mit kezdünk ezekkel az adatokkal. Az az ENCODE, amit 2012-ben hoztak ki, egy rendkívül szkeptikus koncepciót és magyarázatot adott, tudnélik, nem tudunk ettől, hogy minden nukleotidunkat és minden eltérésünket tudjuk vizsgálni, ettől még ez még önmagában nem elég. Ez olyan, mint egy hardware szinten tudunk egy csomó mindent, de szoftverünk még nincs, amivel, vagy kezdetleges ahhoz a hardwarehez képest, amely nek a megközelítése lehetek. Elképesztő, zavaró tényezők jöttek össze. Itt ezek a különböző élőlények, és az utolsó helyen az ember egy olyan oszlopon állnak, ahol az oszlop mérete a nem kódoló, nem fehérjét kódoló nukleotidokat, nukleinsav részeket reprezentálja. Ahogy megy előre a filogenézis, vagy módosul, vagy kiterjed a filogenézis, a egysejtűektől az emberig, és vannak emlős állatok is, amelyeknél alacsonyabb, egyre több olyan genom részletünk van, aminek nem értjük a funkcióját. Az ENCODE legdöbbenetesebb képe ez volt, ami tényleg bejárta a világsajtót, hogy az, ami fehérjét kódolt, tehát a bőrünket, a szemünk színét, a csontjaink felépítését, az esetleges betegségre való hajlamunkat, az a genomunk 1%-a, 1,3%-a, magyarul a 2 méter DNS-ből 2,3 cm az, ami valóban fehérjét kódol. A nagyképű ember, mert hogy mi nagyon nagyképűek vagyunk, ez a tudományra különösen igaz, az azt mondta erre, hogy junk, tehát szemét, tehát hulladék. Amit nem értünk, az hulladék, ez nagyon jellemző a mi gondolkodásunkra. Kiderült az, hogy rengeteg reguláló elem van a genomban, és ahogy megy előre a filogenézis, a törzsfejlődés, egyre inkább azt a 23 valahány ezer gént egyre inkább szabályozni kell. A szabályozás, a reguláció képviseli a legfőbb egyéb struktúrákat. Gondoltuk régen, de kiderült, hogy majdnem 45%-a a 2 méternek, maradjunk ebbe, tehát 85 cm, az transzpozon, tehát mobilis genetikai elem. Tehát nem egy szilárd, egy szikla-szerű konstans valami a genomunk, hanem ugráló gének vannak benne. Egyébként Barbara McClintock jó néhány évvel ezelőtt a kukoricát vizsgálva erre már rájött, csak az úgy a ismert anyagunk hátterében volt. Tehát rengeteg érthetetlen, legyünk nyugodtan őszinték, nem megértett eleme van, amit minden sejtünkbe generációról generációra hordozunk magunkkal, messze több, mint ami fehérjét kódol. Három dolgot szeretnék egész röviden említeni, amit nem a nukleotid szekvencia, amit nem öröklünk a szónak abban az értelmében, hogy a fogantatásunk pillanatában a szüleink genomja által nagyrészt meghatározott. Az első a hálózat kérdés, és az a modell, amit káosz elméletnek hívnak. A komplex rendszerek tulajdonságai teljesen érvényesek a biológiai komplexumokra, a hálózatokra, hogy nincsenek élesen meghatározott határok, se térben, sem időben. Tehát egy olyan robosztós dinamizmus van ezekbe a hálózatokba, amik az alkalmazkodást különösen alkalmassá teszik. Néhány alapfogalom, csomópontok vannak, élek vannak, és központi, az angol hub-nak mondja, központi egységek vannak. És döbbenetesen érdekes, hogy matematikailag algoritmizálva a hálózatokat, a World Wide Web, tehát az a hálózat, amit mi minden nap használunk, ugyanolyan algoritmusokkal karakterizálható, mint a biológiai hálózat, de nem menjünk ilyen messzere, a mobil hálózatoknak a leírása, az optimalizálása, a központok fölállítása, például az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok repülési hálózatának a megtervezése és optimalizálása ide tartozik, de meglepő módon a terrorhálózatok leírása is ide tartozik. Amikor azonosították azokat az embereket, aki a 2001. szeptember 11-i merényletet a ikertornyok ellen végrehajtották, akkor azonosítottak egy olyan hálózatot, akikkel, és így jutottak Osama Bin Laden és az Al-Qaeda-hoz, vagy elnökválasztási kampányoknak az optimalizása nagyon hasonlít azokhoz a modellekhez, azokhoz a dinamikákhoz, amik a biológiai hálózatokat jellemzi. Harabási Albert László Akadémián külső tagja nagyon sokat tett ezen a területen. A genom, különböző géncsoportok és a különböző betegségek, mint csomópontok és a köztük lévő élek valamilyen oksági, valamilyen valószínűségi összefüggést tükröznek, amelyet a génhálózatok közötti kapcsolattal, egy él az azt jelenti, hogy például mennyire homológ két genetikai rész, nem csak fehérje kódoló gének, hanem a többi is, mi következik, mi a szomszédosság, a neighborhoodness, a szomszédosság, mi közvetlenül valami mellett van, vagy áttétel van mellette, és ez olyan úgynevezett diszízo-szómákat, diszíz-omikszot, betegség-omikákat hozott létre, ami nem a szimptomán, hanem az okokon, a mechanizmuson, a molekuláris háttéren alapul. Egyetlen példát, vagy két példát mutatva, az egyes típusú cukorbetegségben a kék pontokat nagyon régen ismerték, de gyakorlatilag csak ilyen Excel táblázat szerűen egy sorban voltak leírva, amikor a kapcsolatokat, ha ez fölregulálódik, akkor mi az a 10, ami leregulálódik, felrajzolták ezt a teljesen in silico, tehát a computer screenen ezt a hálózatot, kiderült, hogy vannak elemek közte, amiket utána tetten is értek molekulárisan, biológiai rendszerekben, és egy csomó új gént azonosítottak, ami például az egyes, tehát a inzulin hiányos cukorbetegségben biomarkerként és gyógyszer célpontként is megjelent. Ez egy horror ábra, nem csak a háttere maga az ábral is, ez a vastagbél ráknak a, bocsánat, hevenyészet hálózatos ábrázolása, ahol mindenféle olyan összefüggés van, ami alapján targeteket, gyógyszertargeteket lehet kijelölni. Nyilván egy szélen lévő target megtámadása az lehet, hogy egy tünetet módosít, de az egész rendszer nem befolyásolja. Rengeteg stratégiai, gyógyszerstratégiai következtetés lehet levonni. A cikkek számából jellemző, hogy mai napig a network, a hálózat cikkek dominálnak az egész biológiai szakirodalomban. Pongor Sándor barátom, aki szintén az akadémián külső tagja zseniális ábráját mutatom meg. A hagyományos biológia és a rendszerelvű biológia, ez teljesen magától értetődő, hogy nem csak a közvetlen kontextust vizsgáljuk, hanem a többit. Mitől függ még időben és térben, és ez az ábra, mint minden egydimenzió, vagy kétdimenziós ábra, csak az idő paramétert nem is mutatja. A második a környezet kérdése. Ugye egy szó volt az ikrekről egy pillanatra, mindannyiunknak vannak ikerismerőse. Az első benyomásunk, hogy rendkívül hasonlóak. Kiderült, hogy ez nem egészen egy petélyű ikrekről beszélek, tehát ahol a megtermékenyítés után a pete sejt, a már diploid pete sejt ketté oszlik. A gyerekeknél, még különösen újszülötteknél, csecsemőknél nem csak arcra, hanem genetikailag is nagy a hasonlóság. Ahogy megy előre az élet, egyre több olyan környezeti hatás érte őket, amitől ez a nagyon hasonló, gyakorlatilag identikus genetikai állomány nem is olyan egyforma. Például ez ikerpár, ahol ez a hölgy 10 kilóval vagy a szem 7,5 kilóval, mindegy, soványabb. Ez a másik ikerpárban ő dohányzott, ezek nem öröklődő tényezők, és ez a hölgy pedig napon többet volt, tehát az UV sugárzás jobban érte őket. Nagyon kevés olyan, és inkább ritka betegség van, mint a Huntington, kórea, ezt a magyar népi nyelv vitus táncnak nevezi, nagyon súlyos idegrendszeri betegség, amelyek gyakorlatilag teljesen értjük a genetikáját, a genetikai eredetét. De például a makula degeneráció, ami időskori éleslátás csökkenéssel jár, vagy bélbetegségek, vagy a kettes diabétesz, ami sajnos nagyon gyakori, vagy természetesen a testmagasság, amire mutattam ezt a nagyon korszerű cikket, vagy a korai miokardiális infarktusra való hajlamnak a lila rész, a genetikailag meghatározott rész rendkívül meglepően, és a genetikus, a minden a génjeinkben megvan írva című, bocsánat, ostobaság ellen szól alapvetően. Tehát az epigenetika, azok olyan változások, amik a genomnak valamilyen megváltozásával járnak, de nem a nukleotid sorrendnek, nem ennek a 3,2 milliárd betűnek, nem megyek bele ennek ezek változásoknak a kémiájába, de halatlan sok mindent tudunk erről. A lényeges hatás, hogy a gének megszólalnak, vagy elhalkulnak. Tehát nem a génekre, hanem a gének működésére hat, és nagyon gyakran örökölhető, amivel egy ortodoxia dőlt meg, mert azt gondoltuk a régi elméleteket fölcserélve, hogy a szerzett tulajdonságok nem öröklődnek, de igen, a szerzett tulajdonságok is öröklődnek. Egy elektromikroszkópos képen mutatva, aktív az a sejtmag, ahol széttekeredik ez a szál, ez a kromatin szál, itt van ez a sárga, a DNS, ezek pedig magi fehérjék. Amikor összetekeredik, és ilyen sötét, elektrodenz, azok nem aktívak. Tehát ezek a dolgok pillanatokon belül változnak, összetekeredik, széttekeredik, és ezek az epigenetikai hatások következménye. Na, mik ezek a hatások? Nagyon fontos hatás, amit az édesanyánk szíve alatt 40 hétig megéltünk, tehát ami embrionális állapotunk, nyilván a táplálkozás, a hidratáció, gyógyszerek, mérgek, fertőzések, sugárhatás, mozgás, a mozgási aktivitás, a klíma, és nagyon sok pszichológiai és esztétikai kategória. Hagy említsem meg ehelyütt is egy nagy nevet, Kopp Mária nevét, aki két éve már nincs velünk, és ő és férje Skapski Árpád írták le a Hungarostudikba először, hogy a magyar lelki állapot az közvetlenül egészségre ható tényező, a stressz feldolgozás képtelensége rendkívül sok, különböző abúzusok, bántalmazások, szociális környezet, család, magány, depresszió, de esztétikai elemek, mint a zene, fény és egyéb dolgok hihetetlen jelentős hatással vannak. Nem megy bele a részletekbe, az elhízás, a kóros elhízás, ami az előbb említett kettes típusú cukorbetegség egyik legfontosabb kockázati tényezője, egy csomó epigenetikai tényezővel függ össze. Mellesleg Egyesült Államok áll legelől, mi a nem büszke 8. helyen állunk, nem vagyunk a pontszerző helyen, hála Istennek legalábbis eddig. Ez az ábra pedig az élet és halál kérdése, nem akarok eufémisztikus lenni. Arról van szó, hogy a koszorús erek szűkülete életkor előre haladásával előre halad, egyre szűkebbek a koszorús erek, és ez nagyon függ genetikai tényezőktől, a zsíranyagcseréről, a szénhidrátoktól, a vérnyomástól, a véralvadástól. És ez a kihúzott görbe egy bizonyos életkor, azt hiszem ez olyan 75-80 évnél van ennek a X-tengelynek a vége, ez egy kis szűkületet okoz, de ez még az élettel összeegyeztethető. Amikor azonban, ahogy mit teszünk, hogy mozgunk, milyen stressz ér, és például mérgezzük-e dohányzással magunkat, akkor már a szaggatott vonal érvényesül, ami gyakorlatilag letális. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon súlyos koszorúsér szűkületet jelent, aminek rendkívül veszélyes következménye van. Ezért mertem azt mondani, hogy ez az epigenetika, hogy mit teszünk, hogy mozgunk, mérgezzük-e magunkat, és tudjuk-e a stresszeinket, a frusztrációinkat valahogy módon menedzselni, kezelni, ez például ebben a példában egyértelmű. A pszichológiai tényezők között a gondoskodás, a stressz, stresszkezelés, a szociális környezet, a kicsi, mondjuk család és a nagy, mondjuk munkahely, iskola hihetetlen jelentősége van, és óriási jelentősége van a művészetnek. Olyan zeneterápiai megoldások bizonyítottak már, nem csak leíró, empirikus módon, hanem molekuláris szinten az epigenetikai változásokat tetten érve molekulák szintjén, ami egyértelművé teszi ezt a történetet. Olyan ez, mint a mi kompjúterünk, amiben mindig van zárt rész, állandóan nyitott rész, és ami jelszavunkkal védett rész, a postafiókunk például jelszavakkal védett rész. Ugyanilyen elvileg egy minden analógia sánti, de ilyen a genomunk is, vannak állandóan működő részek, például légzési enzimek, a cián és az arzén azért súlyos mérgek, mert ezeket az enzimeket gátolják. Van, ami mindig inaktív, lásd azok az ismétlődő szekvenciák, amit előbb abban a kördiagramban mutattam, és van olyan részünk, amihoz a jelszó idézőjelben az az epigenetikai környezet, amitől megszólal egy gén, vagy elhalkul egy másik gén. A Time magazin címlapján jelent meg ez a kép, hogy a te sorsod nincs. Nem a te DNS-ed, kizárólag a te sorsodért felelős. A genetika irreverzibilis, a fogantatásunk pillanatában létrejön, aztán le vannak kisebb változások, az epigenetika reverzibilis, meg lehet fordítani. Ezért az életmódnak igenis molekulárisan bizonyítható óriási jelentősége van a betegség-egészség kérdésben. Végezetül ebben a sorolatban a metagenomika. Néhány éve tudtuk meg, ez egy teljesen új tendencia, hogy rengeteg mikróbával élünk együtt. Velünk élnek, kihasználnak minket, ártanak vagy használnak. Olyannyira, hogy a The Economist-nak a címlapján megjelenik egy ilyen cím, hogy én, engem, bennünket, tehát kifejezi ezt az együttműködést egy ökoszisztéma, ami szervezetünk, méghozzá döbbenetes. Mi mindannyian 100-szor annyi mikróbát, ebbe baktériumok, vírusok és egysejtű gombák is benne vannak, tartalmazunk, mint ahány sejtünk van. Mindannyian, akik itt ülünk, azokról el lehet mondani, hogy mi egy ökoszisztéma vagyunk, mint egy erdő. Az erdőben mindenki tudja, hogy vannak fák, bokrok, fű, ilyen állat, olyan állat, növények, rovarok, stb. Ez egy ökoszisztéma. Vagy az a tó, amit az előbb mutattam. A mi szervezetünk is ilyen, 350-szer annyi DNS, mikrobiális eredetű DNS van, mondom baktérium, vírus, minden más együtt, mint ahány gén van a mi szervezetünkben. Így jelenik meg egy Nature címlap, hogy a mi másik genomunk itt belül. És nagyon érdekes, hogy a különböző testrészekben például a baktériumok összetétele nagyon konstans és nagyon jellegzetes, ez is ezt a kutatást támasztja alá. Olyan betegségekben, mint az elhízás, a krónikus elhízás, nagyon sokszor a diszbiózissal, ennek a mikrobiótának a felborulásával függ össze. A legizgalmasabb kérdés, hogy ezek a például baktériumok, bocsánat, talán akadémia dísztermében nem illő kifejezése, vannak jó fiúk és rossz fiúk. És a jó fiúk, mármint a mikróbák, azok elnyomják a betegséget okozó mikróbákat, azonosítottak egy csomó anyagot, ahogy ezek a jók meg a rosszak harcolnak egymással, ami lehetőséget ad megtanulni, hogy hogy nyomja el a velünk élő, kötelezően velünk élő mikróba rendszer a patogén betegséget okozó mikróbákat. A mai orvoslás az a 4P elvére épül. Ez azt jelenti, hogy prediktív, preventív, a personalizedból a személyre szabott, ahogy hallottuk a bevezetőből, és participatory, ami azt jelenti, hogy a beteg és az orvos valódi kommunikációján alapul. A személyes genom projekt, ahogy azelőtt elhangzott, nem egy fantazmagória, hanem a következő néhány évnek a lehetőségét jelenti. Itt nagyon sok jogi kérdés van. Kire tartozik? Épp elnök úrnak még az előadás előtt mondtam, hogy Magyarországon van egy humángenetikai törvény 2008 óta, az egyik legjobb szerintem Európában. Kinek joga tudni, hogy én nekem milyen rizikóim vannak? A genetika hajlamot, valószínűséget jelent. Ez egy nyitott kérdés, én nem vagyok alkalmas, hogy erre minden részletébe válaszoljak. De mi a személyre szabott orvoslás, intelligens védőoltások, személyre szabott mellékhatás elkerülés és személyre szabott orvos-beteg kapcsolat. Itt a ülő klinikusok egy része mosolyog, mert hát ez egy nagyon szép illúzió, de mégiscsak ez az a cél, amit el kellene érnünk. A rendszerelvű orvostudomány fantasztikus jövője van, rengeteg adat van, és ez egy olyan paradigmaváltás, ami nagyobb változást fog okozni az orvoslásban, mint az IT, a információs technológiában a digitalizáció. Nem lehet a társadalmat, a betegségeket és a molekuláris szinteket tehát egymástól elválasztani. Na erre van egy reakciója a publikumnak. Hát ezek, kit nem érdekel a genetika? Mit örököltem, mit adok tovább, minden embert érdekel. Hát ez természetesen újságcímekben is megjelenik, az édesszájúság génjétől, a férfiak úszógumi hízásának feltételezett egy génjéig, az extravertáltság génjéig, az IQ génig, sőt az Isten génig, ezek a irányzatok azt mondják, hogy a transzcendentalitásra való fogékonyság is egy génben meghatározott, ami ugye sikerült meggyőznöm önöket, hogy ez kimeríti a rossz bulvár fogalmát, a férfiak promiszkuitásáról szóló elképzeléseket. Ez kivált egy nyilvánvaló társadalmi ellenreakciót, elak ezekkel a senkinek semmi köze nekem milyen bajom van, vagy milyen bajom nincs, A három rossz megoldás a bálványimádás, igenis a genetikának vannak határai, jön a kiábrándulás, tehát a démonizálás, és végül elmegyünk a bagatelizálásba, ami a költségvetés tervezők számára a legrosszabb üzenet, mert akkor nem kell adni a tudományra pénzt. A közvélemény nagyon érdekes, ez egy néhány évvel ezelőtt megjelent felmérés Kanadából, hogy képzeljék el, a hetedik legutáltabb szakma a publikum számára a genetikus. Hát ez valamilyen undorító dolgot csinálni. Engem az bánt legjobban, hogy az adó képviselőt is kevésbé utálják az emberek a genetikusoknál. Tehát ez a felfokozott várakozás és a kiábrándulásnak a következménye, tehát a normális kommunikáció, a nevelés hihetetlenül fontos. És csak hogy előttünk az élet, el szeretném mutatni, hogy van a 90 évben felülieknek a maraton verseny. Ez a bácsi, hát nem gyorsan, de 6,5 óra alatt lefutott 42 kilométert, vagy ez a hölgyel, ezzel nem kezdenék ki, mert hát nem biztos, hogy aszfaltbetyárság eredményes lenne, legalábbis az én épségem szempontjából. Utolsó ábra a zseniális Stephen Hawkingnak az ábrája, aki azt mondja, hogy a következő század a komplexitás százada, és ez a biológiára és a genetikára is igaz. Köszönöm szépen a figyelmüket. Azért maradtam itt, mert megbeszéltük főtitkárhelyettes asszonnyal és Palkovics Lászlóval, hogy azt javasoljuk, hogyha netán volnának kérdéseik, nekem rengeteg volna önmagamhoz, de ezt most nem árulom el, akkor azt, ha megkérhetném, akkor most tegyék föl, mert ez talán frissebb volt. Amennyiben nincsen kér, igen, tessék parancsolni.
Professzor úr említette az intelligens védőoltást, illetve megjelent a diaképen is. Komplex értelmezésben lehetne arra gondolni, hogy ez már a csecsemőkori védőoltásokra is vonatkozik? Mivel nagyon különbözőek és nagyon hasonlóak vagyunk, és főleg a felmenőinkhez hasonlóak. Ha a családban volt előzmény, autoimmun betegség, nem tenne az indokoltá egy óvatosabb hozzáállást a két napos újszülött oltásánál, és utána körülbelül 20 különböző védoltást kapnak néhány éves korukig. Elképzelhetőnek tartja professzor úr, hogy a genetika, illetve a személyre szabott orvoslás, személyre szabott prevenció el tud jutni olyan szintig, amikor ez megfontolás tárgya lehet, hiszen az ismert, hogy rengeteg allergiás és autoimmun betegségben szenvedő társunk van, és gyerekek között szaporodó módon.
Igen,
ennek
értem.
Azért mindenképpen elejét kellene venni, igen, hogyha erre egy mód van. És tudja-e a genetika valamilyen módon befolyásolni az orvostudományt, illetve ezt a protokoláris eljárást, ami jelen esetben semmiféle eltérést nem engedélyez az előírt védőoltásokat?
Elnézést, hogy ezzel vitatkozom, ez nincs így. Van védőoltási ellenjavallat is, pont egy ilyen családilag halmozott valamilyen betegség ismeretében. Csak az első kérdésére, mert több volt, azt szeretném mondani, hogy a genetika nyilván a csecsemőnek adott, újszülöttnek adott, vagy kisgyereknek adott, például a DIPRT-nek, diphtheria pertussis tetanusz oltásban is érvényesül, meg a felnőtt oltásoknál is érvényesül. Az allergiás jelenségek és az autoimmun betegségek összefüggésbe hozása az oltásokkal, ez egy rendkívül eltúlzott veszély. Itt van egy oltás ellenes összeesküvés elméletrendszer, ami hihetetlenül káros, és rendkívül veszélyes. Olyan jelenségek, olyan nem létező jelenségek felfújása és tudományosan abszolút nem bizonyított része, amiről csak inkább bulvárlapokban lehet olvasni. Én nem zárom ki, hogy ilyen van, de ez olyan 1 a 200 000-hez, 1 a 300 000-hez incidenciával arányban fordul elő. Tehát nagyon fontos a genetikai odafigyelés. Van egy immunreakció, ahogy le lehet írni, hogy mi a védőoltás. Védőoltás immunmemória gyártás tulajdonképpen, és ez előre tervezhető az örökölt genetikai tulajdonságok alapján. A mellékhatások elkerülése, és ez gyógyszerekre is vonatkozik, az pedig tényleg prediktív lehetőségeket tár föl. Akkor én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és átadom Halkovics Lászlónak a szót.